Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Zene van-e? Mondtam, hogy nincs, de mi tudunk énekelni. Egy időben énekeltük azt, hogy Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts imádkozni. Ki ismeri ezt az éneket? Hát nem túl sokan, de legalább megtanuljuk. Jó? Úgyhogy először csak megmutatjuk, hogy milyen. Ez egy szép kolozsvári ének. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts imádkozni. Na, gondolom, mindenki megjegyezte, úgyhogy most elénekelhetjük igaziból. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts imádkozni. Zene valóban nem lesz ma, de lesz két gyönyörű vers, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a mai témához, az majd ki fog derülni az előadás alatt. Úgyhogy szeretettel köszöntöm Lestján Katit, aki eljött, és fel fogja olvasni ezeket a verseket.
Kőmíves kelemenné, ihol elindul a 12 kőmíves? Úgy menjen Dévavára felé. Ők is rakni kezdik magas dévavárát, akit éjjel raktak, az nappal leomlott. Akit nappal raktak, az éjjel leomlott. Azt a törvényt tette Kelemen kőmíves, melyik felesége hamarébb kihozza az ebéd vékáját, kő közé rakassék, ott megégettessék, magas dévavára halmára rakassék. Ihol elindul a az ő felesége. Az ebéd vékáját a fejére téve, s a kicsi gyermekit a karjára véve, őtet is meglátta az ő kedves társa. Istenem, Istenem, támaszt elejébe vagy két fenevadat, talán visszatérik. Azt is elkerülte. Istenem, Istenem, támaszt elejébe egy fekete felhőt, hullas elejébe apró köves esőt, talán visszatérik. Azt is elkerülte. Jó napot, 12 kőmíves. Istenem, Istenem, mi dolog lehessen háromszor köszönni, egyszer se fogadni? Azt a törvényt tette a te kedves társad, melyik felesége hamarébb kihozza az ebéd békáját, kő közé rakassék, s ott megégettessék, magas dévavára halmára rakassék. Nem bánom, ha úgy is. Ha úgy megútáltad velem életed is, az ebéd vékáját fejéről levették, az ő kicsi fiát karjáról levették, mikor térdig rakták, csak tréfára vette, mikor övig rakták, bolondságra vette, mikor csecsig rakták, ő valóra vette. Ne sírj, kicsi fiam, vannak jó asszonyok, neked csecsit adnak. Vannak jó gyermekek, téged elrengetnek. Az égi madarak ágról ágra szállnak, neked csirikolnak, téged elaltatnak. Apám, édesapám, hol van édesanyám? Ne sírj, kicsi fiam, mert hazajő öste. Östét is elvárta, s nem volt édesanyja. Apám, édesapám, hol van édesanyám? Ne sírj, kicsi fiam, mert hazajő reggel. reggelt is elvárta, s nem volt édesanyja. Mind a kettő meghódt.
Kati, légy szíves a másikat is.
Ja?
Igen. Nem azonos stílus, de
jó.
Mind a kettőre szükségünk lesz.
Ez pedig egészen más. Kosztolányi Dezső, boldog, szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem, van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, s benn a dió, mogyoró mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű jót akaróm is, s nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori kötkép részegre a könynek a könynek. Ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám, vígam villan, szájamba öreg pipa füstöl, fürdő van, üdíteni testem, langy téja beteg idegennek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít nem egy orcát, és énekes ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorázva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben.
Köszönöm szépen. A két egészen más stílusú vershez most jön egy harmadik történet, Bábel tornya. Megint egy harmadik téma. Ugyanakkor nem nehéz rájönni arra, hogy ez a torony ma is épül. Jól megnézzük ezt a képet, ráismerünk itt baloldalt Bruegel festményének egy részére. Ő nagyon szépen megfestette. Bábel tornya a Bibliában az emberi nagyot akarás jelképe. Az a nagyot akarásé, amely Isten nélkül törekszik magasra. Visszaköszön itt az édenkerti történet, amikor is ősszüleinket rávette Isten ellensége arra, hogy legyenek hűtlenek az Úrhoz. Isten megbízta az embert, munkatársává fogadta, azt mondta, engem képviseljetek. Úgy ismerjük ezt a történetet, hogy Isten a maga képére teremtette az embert. Ez már nagyon sokszor elhangzott, hogy ez nem azt jelenti, hogy külsőleg hasonlítunk Istenre, hanem azt jelenti, hogy az ő képét hordozzuk, ahogy egy ókori pénzérme az uralkodó képét hordozta, az ember Isten képe őt képviseli, parancsot kapott, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok a természet fölött. Uralkodjatok az én nevemben. Az ember hűtlensége abból fakadt, hogy engedett a kísértésnek, nem Isten nevében akarok uralkodni, hanem a magam nevében, olyanok akarok lenni, mint Isten, ez sugalmazza neki a kígyó. Én magam akarom eldönteni, hogy mi jó, mi rossz. A jó és gonosz, a jó és a rossz tudásának a fájoljáról evett az ember, ez a jelkép erről beszél. És hát a hűtlenség azóta is átszövi az életünket. Igen, valamikor az őskorban épült egy torony, ami a történet szerint nem készült el, mielőtt elkészült volna, összeomlott. Nem értettek egyet az építők, ez mintha mostanában is előfordulna. Nagy nekirugaszkodásoknál, vállalkozásoknál. Nem tudom pontosan, mi történt, annyit olvasunk, hogy Isten összezavarta a nyelvüket. Nem beszéltek egy nyelvet, nem gondolták ugyanazt. Lehet, hogy kisporolták a kötőanyagból valamit. Hát beton akkor még nem volt. Szurokkal ragasztották a köveket, nem tudom. De az ember szíve akkor is olyan volt, mint ma. És mi történik ma? Ma is épülnek hatalmas épületek, félreértés ne essék, nekem ezen ellen nincs kifogásom. Épüljön. Épüljön a város, épüljenek a városok, épüljön az ország, épüljenek az országok. Emelkedjünk gazdaságilag is, de jó. De ha mindezt rossz erkölccsel tesszük, akkor előbb-utóbb összeomlik. Meggyőződésem az, hogy gazdasági felemelkedés erkölcsi megújulás nélkül nem lesz, márpedig az erkölcsi megújulás lehetősége egyedül abban van, ha visszatérünk Istenhez. Jelenleg mindannyian az Édenkerten kívül születünk. Érdekes kifejezés a megtérés vagy visszatérés, azt jelenti, hogy az eredeti életközegünkhöz, életközegünkbe, Isten közelébe kell nekünk visszakerülnünk. Igen, itt van egy üvegpalota, sok ehhez hasonló van a világ nagyvárosaiban, kifejezi az ember hatalmát, alkotó képességét, óriási lehetőségeit, hiszen a tudás hatalmát Isten nem vonta vissza. Volt már rá példa, hogy egy pillanat alatt összedőlt. Ismerjük az elmúlt század történetét. Jelen évszázadunk sem ígér mást. Bábel tornya, igen, ma is épül. Bábel, Babilon, a nagy Babilon. A Jelenések könyvében is olvasunk erről. Ugyanazt jelenti. És ez azt is jelenti, hogy állandóan kísértések között élünk, hiszen Babilonnak óriási árukínálata van. A kínálatok folyton jönnek. Lehet, hogy vannak köztünk olyanok, akik nem néznek tévét. Van olyan? Néhányan vannak. Nem veszítettetek sokat. Azért néha mégis nézzük, nincsen műsor reklám nélkül. Mi a reklám? Meg akar győzni arról, hogy szükségünk van valamire, amire nincs szükségünk. És rendkívül szuggesztív. Volt idő, amikor én majdnem elhittem, hogy a Csibó kávénál nincs több, mi adható. Emlékszünk, így hangzott. Hát nem mondom, tényleg jó kávé, de hogy nincs több és nincs jobb. Vagy majdnem elhittem azt is, hogy a kisbaba boldogsága a Pampers pelenkán múlik. Hát a tévében is azt mondta. Márpedig akkor biztos úgy van. Még bocsánat, egy olyan történetet mondok, amit már talán többen hallottak a jelenlévők közül. Még aktív koromban, az nem tegnap volt, elég régóta nyugdíjas vagyok. Az én tanszékem egyik tagja karácsony előtt néhány hetet Németországban töltött tanulmányi úton. Ő ott is nézte a tévét, látott egy interjút, gyerekeket kérdezett a riporter, mit kérsz karácsonyra, és egy olyan 4 év körüli szép szőke német kisfiú, olyan nyílt tekintetű, öntudatos, mondta, egy libresse betétet. Megdöbbent a riporter, miért pont azt? Mert azzal lehet lovagolni, szörfözni, vitorlázni. Én úgy emlékszem, hogy nálunk is ment ez a reklámfilm annak idején. Gőzese volt arról, hogy mi az a libresse betét, de hát csak jó lehet, ha mindezt lehet művelni a segítségével. Igen. Isten ellensége a hazugság atya, így nevezi maga Jézus a sátánt. A hazugság atya, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, elhiteti velünk ezeket, főleg azt hiteti el, hogy Isten nélkül is van értelme az életünknek, és van igazi cél. Aztán a hazugságnak különféle variációi vannak még. Hát ha összeszeded magad, nagyon igyekszel, akkor majd följutsz a mennyországba. Hazugság. Oda csak Isten kegyelméből lehet bejutni. Más mód nincs rá. De jönnek a kísértések, óriási Babilon kínálata, minden tekintetben nincs hűség, de Isten hűséges, és ő nem hagyja erejükön felül kísérteni az övéit. Tehát ha élő kapcsolatban vagy vele, ha közösségben vagy az Úrral, akkor van esélyed. Esélyed arra is, hogy a kísértéssel együtt elkészíti majd a szabadulás útját is. De itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, aki úgy gondolja, hogy hát ő azért nem szent. A Biblia szerint nem azok a szentek, akiket az egyház szenté avatott, az egy más kategória. Az apostoli levelekben például a korintusiaknak azt írja az apostol a Korintusban élő szenteknek. A levélből kiderül, hogy elég sok szemétség volt abban a gyülekezetben. De akik Istenhez tartoznak, akik az életüket odaadták neki, átadták a szívüket neki, a Biblia szerint azok Isten elhívottai. Az ő álhatatosságukra és hitükre szükség van ma is. Ma is, kedves Babilonban élő testvéreim. Babilonban élünk? Babilonban. Ugyanakkor Isten országában is. Legalábbis mennyei állampolgárként ebben a nagy Babilonban. Hát itt abba is hagyhatnám, mert a lényeget elmondtam. De azért még tessék maradni egy kicsit, mert igyekszem mindezt egy kicsit jobban is kifejteni a következőkben. Hűtlenség. Mihez vagyunk mi gyakran hűtlenek? Hűtlenek az elveinkhez, az ifjúkori víziónkhoz. Na, emlékszünk a kosztolányi versre. Hol van a kincs? amiért porig égtem, az elmaradt. Sok mindent megkaptam, elmondja ebben a szép versben, mindenem megvan, ami kell, étel, ital, borom is van, szájamban vidám pipafüstöl, na erre senkit nem akarok rábeszélni. De előre köszönnek már, már elismerést is kapott, hát amit a világ adhat, mindazt elérte. Mi kell még? Valami alapvető mégis hiányzik. Ezt éli át a költő. Igen, Isten alakú vákuum van bennünk. Ha nem is pontosan, de tartalmilag ugyanezt fogalmazta meg néhány évszázaddal ezelőtt Pascal. Egy űr. Isten hiányzik. És ezt a hiány érzetet próbáljuk mi elhárítani. Ifjúkori víziónkhoz, hűtlenek vagyunk a társunkhoz, hűtlenek hazánkhoz, sokféleképpen lehet, nem csak úgy, hogy elhagyjuk, mert azért odakint jobb a jövedelem, ott 10-szer annyit meg lehet kapni, adott esetben ugyanazért a munkáért. Az ígéret megvan, majd visszajövök. Sokan elfeledkeznek erről az ígéretről, de itt maradva is lehet hűtlennek lenni. Akadályozni azokat a törekvéseket, amelyek megpróbálják kiemelni ezt az országot a mély süllyedésből, ahogy a 19. század egyik költője írja, ha majd elmúlt az a század, aztán elmúlt a következő is. Most itt vagyunk a 20. században, és folytogat bennünket a hűtlenség, és mégsem hagyjuk abba. És háttérben ott vannak korunk jellemzői. Az egyik fő jellemző az, amiről az elmúlt hétfőn is szó volt, a gyakorlati materializmus, vagy más szóval mammon Isten uralma, a pénz uralma, mert az emberek elhiszik, hogy pénzen mindent meg lehet szerezni. Pénzen sok mindent lehet szerezni, lehet barátokat szerezni, lehet szerelmet szerezni. Nem. Szerelmet nem lehet szerezni. Egy asszony testét meg lehet szerezni, de szerelmet nem. Pénzen lehet komfortos életet szerezni, lehet új autót szerezni, csodálatos villát lehet, utazást lehet szerezni, sőt, befolyást is lehet szerezni. De belső békét nem. Az űr kitöltése nem megy. Na hát ez a gyakorlati materializmus kitanít minket erre. Hát nézzük meg, kitanít. Nyilván jelképes ez a kép. Arra a darwini elméletre gondolok, amely azt sugalmazza, és a 20. század embere elhitte, és a 21. század embere is hiszi, hogy az ember az állatvilág tagja. Igen, hát magas rendű állat. Az, aki a törzsfejlődés csúcsán följutott a legmagasabbra, mert a létért folytatott küzdelemben fennmaradt. De ezzel legalizálta az önzést, mert ezzel természetessé válik az önzés. Minden ember önző, és sajnos ez igaz, hiszen az édenkerten kívüli élő ember sajátja, és ez az ideológia ami innen jön, ugyanezt sugalmazza, kitanít erre minket. Nem ez a majom, hanem akit ő képvisel. Nem a kígyó, hanem akit ő képvisel. Lehetne embereket megnevezni, lehetne eszméket megnevezni, de aki mögötte áll, az a pneumatikus hatalom, a hazugság atya végzi el mindazt. Igen, az ember magasrendű állat, más szóval ösztönlény. Ha én ösztönlény vagyok, akkor a szerelmesem ösztöntárgy. Aki olvasott már pszichoanalízist, ismeri ezeket a fogalmakat. Bennem ösztönök munkálnak, főleg a szexuális ösztön, na van az én más is, és akihez vonzódom, az pedig ösztön tárgy. Olyan, mint egy másik ösztön területen, mondjuk egy sonkás zsömle. Arra való, hogy elfogyasszam. Van gusztusos zsömle, van megunt zsömle, sokféle. De figyeljük, hogy mi van ebben. Elembertelenítése a másik embernek, miközben észre sem veszem, hogy már én sem vagyok ember. Megtagadtam embermi voltomat. Megtagadtam azt a valakit, akit a teremtett világból egyedül szólított meg Isten úgy, hogy te, amikor megbízatást adott az embernek. Hűtlenség. Hűtlenség Istenhez. Ez az alaphűtlenség. És ebből fakad az összes többi, a hűtlenség a társamhoz, a hűtlenség a hazámhoz, a hűtlenség az eszméimhez, a hűtlenség fiatalkorom nemes céljaihoz. És lehetne tovább sorolni. Ha elromlott vagy elavult az ösztöntárgy, hát akkor lecserélem, ugye hallottuk ezt a javaslatot. Aki mondta, nem gondolta azt, hogy gonosz dolgot mond, olyan természetesnek tartotta. És hadd tegyem hozzá, lehet, hogy nem ért velem mindenki egyet, alapvetően nem rosszabb ember, mint bárki, aki Istentől elszakadt. Ugyanúgy Isten kegyelmére szorul. A bűnöző is, mint a tisztes polgár, a jó fiú. Önmaga érdemeiből ő sem juthat be Isten közelébe. A hűségnek tehát eszerint nincs értelme. Ha így gondolkozunk, nincs értelme. Minek van értelme? Hiába valóság. Minden hiába valóság. Hol olvassuk ezt? A Prédikátor könyvében. Minden hiába valóság. Hát, ha mégse. De jó lenne rábukkanni. Háttérben korunk jellemzői. Az előző táblán is ez volt fönn a szöveg. Akkor a gyakorlati materializmusról volt szó, most pedig hanyatló kultúránkról. Miért nem hanyatlik? Lehet, hogy most nagyon műveletlennek fogok látszani. Miről beszél a modern festészet? A modern zene? Az irodalom? Na nem mind. De amikor egy ünnepelt zongoristai zeneszerző kimegy, leül a zongorához, ül egy darabig, föláll, meghajol és kimegy. A művének az a címe, hogy a csend. Ez komoly. Vagy mi van akkor, amikor valaki úgy alkot festő létére, hogy kirázza az ecsetet? Pöttyök keletkeznek, de megvan az ideológiája, kozmikus energiák szórják szét megfelelő módon a festék pöttyöket. Kevesen merik kimondani, hogy mesztelen a király. Minden egész eltörött. Minden láng csak részekben lopan. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. Hallottuk már múlt hétfőn is ezt az Adi verset. Fut velem egy rossz szekér, az élet. És utána, mintha jajszó szállna, félig mély csönd és félig lárma, fut velem egy rossz szekér. Hát valóban nincs értelme ennek. Nem tudjuk, hova fut a szekér. Van-e cél? Az empirizmust feladtuk a misztika kedvéért. Én már hallottam olyan szájból is, aki tudósnak gondolta magát, hogy egy másfajta tudomány van, az ok-okozati összefüggések feltárása már olyan Newton korabeli. Most már más világot élünk. És a társkapcsolatokban ez megmutatkozik úgy, hogy együttélés elköteleződés nélkül, személyesség nélküli szex, igen, lefeküdt vele a diszkó után, de elfelejtette megkérdezni a nevét, és féltékenység, féltő szeretet nélkül, mert van különbség, alapvető. A féltő szeretetről Isten igéje szól, és itt ami Károli Gáspárunknak elévülhetetlen érdeme van, de azt gondolom nem is az övé. Egy barátom azt mondta, az ihletett fordítás, Szentlélektől ihletett fordítás, de én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Más nyelveken úgy fordítják ezt, hogy féltékeny Isten vagyok. Féltőn szerető Isten, aki nem tűröm el a bálványokat. Ne legyenek néked idegen isteneid rajtam kívül. Se a pénz, se a komfort, se a dicsőség, se a hírnév, mert én, Jahve, én vagyok a te Istened, féltőn szerető Isten, kit félt? A népét félti, az övéit félti, nem magát félti. A féltékeny ember magát félti, illetve attól fél, hogy elveszíti azt, ami az övé. Azt a sonkás zsömlét más fogja fölfalni. De más a féltőn, a féltőn való szeretet. Isten így szeret minket. Félti a népét a bálványoktól, mert azok tönkre fogják tenni. Ahogy ez Izrael népének életében meg is történt. És sajnos sokszor megtörtént az egyház életében is, amikor hűtlen lett Urához, Jézus Krisztushoz. Tehát együttélés, elköteleződés nélkül, személyesség nélküli szex, féltékenység, féltő szeretet nélkül, és hát ezek szerint a hűségnek nincs értelme. Sajnos ez a gyakorlati materializmus a hívők körében is jelentkezik. Mégpedig abban, hogy hogyan gondolkodunk Istenről, amikor azt gondoljuk, hogy Isten van, értem. Hát az a dolga, hogy engem megsegítsen, hogy átvigyen a nehéz életszakaszokon, hogy meggyógyítson a betegségemből, hogy rendezni tudjam az anyagi ügyeimet, hogy kikerüljek egy nehéz élethelyzetből, és érdekes, Isten nem mindig segít ezekben. Valamikor segít, de nem mindig. És akkor föl vagyok lázadva. Pedig én egyetlen vasárnap sem mulasztom el, hogy templomba menjek. Pedig én minden nap imádkozom. Még adakozom is. Hát igazán elvárhatom Istentől, hogy megtegye nekem azt a kicsiséget, hogy fölvegyenek az egyetemre, vagy megússzam azt a vizsgát, vagy hogy az a lány viszont belém szeressen, akiben én belé szerettem. És Isten nem mindig teszi ezt meg. Mert úgy gondolom, hogy Isten van, értem. És Istennek az a mestersége, hogy megbocsásson. Voltaire mondta, egy cinikus mondat. Voltaire, aki ateista volt, nem hitt Istenben. Nyilván gúnyból mondta ezt. És sajnos néha mi is így gondolkozunk, és hangulatjavító tabletta, mert eufórikus élményt ad. Olykor vannak gyülekezetek, akik jól begerjednek. Azt mondják, dicsőítik Istent. Nekem úgy tűnik, hogy Jobb, amikor alig bírta kinyögni azt, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve, hogy ez hatalmas Isten dicsőítés volt. Igen, lehet őszinte Isten dicsőítés, a dicsőítő éneklés is, még akkor is, ha hangos, még akkor is, ha gitár szól, akkor is, ha dobolnak. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi van a szívben. De ha csak érzelmi bele lendülés, akkor az nem Isten dicsőítés. Az Isten dicsőítése a szívemben kezdődik. Hát gyakorlati materializmus ez is. És utat tapos Isten céljaim eléréséhez, mert céljaim nekem vannak. Pedig a bibliai őstörténetben azt olvassuk, hogy Istennek van célja az emberrel, amikor rábízza a természetet. Bárcsak őszintén ki tudnánk mondani egyre többen, hogy életem értelme az, hogy Isten dicsőségére legyen az életem, hogy őt szolgálja. Tudunk néhány ilyen emberről. Tudunk egy Teréz anyáról. Tudunk névtelen keresztényekről, akiket nem jegyzett föl sem a jelenkor, sem a múlt, de a bárány életkönyvében benn van a nevük. Hát ennek van értelme. A Jelenések könyve úgy fogalmazza, és legyőzték őt már, mint a sátánt a bárány vérével, és az ő bizonyságtételük igéjével, mert életüket nem kimérték, mint halálig. Nem komfortos életről szól, de az Istennek odaszentelt életről szólnak ezek az életek. Ha mindez nem működik, amiről itt szó van, akkor úgy gondoljuk, hogy nincs itt szükség Istenre, vagy kicsi a hitem, esetleg rosszul imádkozom, az a baj. Nem. Nincs szükség nagy hitre. Csak hitre. Az Úr Jézus hasonlata szerint elég egy mustármagnyi. Ha át kell menned egy rozog a hídon, valószínűleg remegve mész át, de ha nincs más lehetőség, mert mögötted ég az erdő, akkor azért bízol a hídban, és átmész. Lehet, hogy remegve. Elég ennyi hit? Igen. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert sosem volt így rászorulva, sem élő, sem halott. Írja Ady Endre, gyönyörű. Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen, mondta egy kétségbeesett apa Jézusnak, aki elvitte hozzá a gyermekét, hogy gyógyítsa meg. Mammon Isten uralma, na, a Bábel torony ábrázolásnak ez egy újabb variációja. Gáléva alkotása egyébként közelről talán látszik, hogy bankokból, pénzből épül ez a torony, de azt is látjuk, hogy már borul a teteje, hát fúj a szél, hát örökké ez nem marad meg. Az erkölcstelenség sodrásában élünk, kit nagyobb, kit kisebb mértékben ér el, mert az egész világ a gonosz hatalmában van. Igen, a világ fejedelme uralkodik. Ezt János apostol írja első levelében, ott van 1 János 5.19. Idegen istenek uralkodnak rajtunk. A pénz, a siker, a hatalom, a hírnév még lehetne sorulni. Tőlük várunk boldog életet, és nekik mutatunk be áldozatot, időt, egészséget, becsületet, feleséget. Ezt tette kőműves Kelenen. Félvéka ezüstér, félvéka aranyér. Föláldozta a feleségét. Nagyon mai történet. Ma is sokan föláldozzák a házasságukat, a családi életüket, a gyerekeiket, mert nincs idejük. Nincs idejük a házastársra, nincs idejük a gyerekre, mert több pénz, és még több pénz kell, és azután még több. Ami van, az nem elég, mást akar a feleség. Egy népmesében olvassuk ezt a szegény halász és a csuka. Mindent megígérnek az idegen istenek, de a végén kifosztanak. És igen, szembe kell úszni az árral. Az egész világ a gonosz hatalmában van, egy gonosz áradat, sodrában élünk, de szembeúszni az árral csak élő halak képesek. A házasságban is gyakran egymástól elszigetelten, befalazva élünk. Ez egy szép ábrázolása a befalazott asszonynak. Igen, kőműves Kelemen története. Ő nem akart hűtlen lenni, mégis hűtlenné vált. Miért? Azért, mert nagyobb érték volt számára a jó jövedelem. Abban az időben bizonyára sokat ért az a félvéka ezüst és félvéka arany. Mit tegyek, hogy a párom hűséges maradjon hozzám? Hát egy kicsit azon gondolkodtunk eddig, hogy én hogy legyek hűséges, de erre visszatérek. De talán az is izgat minket, hogy mit tegyek, hogy a párom ne hagyjon el. Talán őriztesse? Talán zárjam toronyba? Talán figyeltessem? Hát mindezek paranoid ötletek és méltatlanok hozzá is, meg hozzád is. Alapvető baj, ha nincs bizalom egymás iránt. A bizalom nagy hiányzik napjainkban. Bízzál benne, hogy az ő bizalmát megszerezd, denítsd fel és törzsd be valódi szükségleteit. Más szóval sokkal rövidebben, szerest. Ez a titka annak. Igen, valaki kétségbe volt esve, megcsalta a felesége. Valóban így van. Az asszonyt nem menti semmi. De rájött az illető, hogy neki is része van ebben. Mert sok mindent megadott a feleségének, de gyöngétséget, szeretetet nem. Figyelmet nem. Időt nem. Pedig alapvető szükségletei voltak ezek az asszonynak. Hát adjam meg érzelmileg is neki mindazt, amire szüksége van. Mit tegyek, hogy én hűséges maradjak? Hát látunk itt egy érdekes jelenetet. Hát ez a fiú legalábbis egy pillanatra nem látszik hűségesnek. Ugye? Elrobogott valakit mellettük, és megfordul. Hát persze hibás ebben ez a fehér nadrágos is, mert visszamosolyog. De ez nem menti ezt a fiatal embert. Mit tegyek, hogy én hűséges legyek? Ne nézzek oda. Jó ötlet. Csak ezt nehéz megtenni. Jó elhatározás, de nehéz megállni. És nem is ad elégséges védelmet. Ezt hadd tegyem hozzá. Hát akkor mi ad? Jön a téli időszak, vigyázni fogunk, hogy lehetőleg ne köhögjenek és ne tüsszögjenek ránk, ugye? Ez jó dolog. Van, aki ilyen szájkendőt hord, az ember azt hiszi, hogy áttért Mohamedán hitre. Jó, ez is. De nem ez az igazi, hanem mi. Hát tessék igénybe venni a védőoltást, meg sok-sok C-vitamint tenni, azaz a szervezetet kell fölkészíteni az ellenállásra. Ez sokkal hatékonyabb. Tehát meg kell erősítenünk az immunbiológiai védekező képességünket. Hát hogy lehet a lelki immunvédettségünket erősíteni. Hogy erősíthetjük a lelki immunrendszerünket? Hát kissé 19. századi stílusban készült ez a kép, ezt találtam, de valamit mégis mutat, Petőfi versből annyi, hogy jöjj hitvesem, ülj az ölembe ide, nem folytatom, másképp folytatom, és beszélgessünk. Miért ülteted az öledbe a párodat? Hát jól esik, hogy ott ül. Meg hát onnan elérhető még más is. De mi a folytatás? Az, hogy beszélgessünk? Érdemes figyelembe venni azt, hogy ő igényli azt is, hogy beszélgessünk. És nem csak azt, hogy testileg összebújjunk. Az ember nem csak test. És az igazi szerelem minden csatornán közli a szeretetét. Igen, a szexualitás csatornáján keresztül is. De lelki csatornán keresztül is, érzelmileg is, olykor gondolatilag is. Minden területen egységre van szükség. Hát erről van szó. És ha így ápoljuk a kapcsolatunkat, erősebb lesz a kapcsolatunk testi, szellemi és lelki téren egyaránt, akkor megvalósul ez, hogy jöjj hitvesen, ülj az ölembe ide, és beszélgessünk, mert a testi vágy, a romantika és a gyakorlati élet nem zárják ki egymást. Ezek jelen lehetnek együtt az életünkben. És így lesz teljes az életünk. A kísértés idején is. Nézz a megfeszített Krisztusra. Talán hirtelen lesz most az átmenet. Elég nagy kontraszt ezt a festményt megnézni. Grünewald festménye, hát sajnos úgy látom, nem adja vissza most ez a projektor azt, amit szerettem volna megmutatni, kicsi a fényereje, talán túlságosan is. Talán a legrealisztikusabb ábrázolása ez a megfeszített Krisztusnak. Egy kínban vonagló test, semmi szépség nincs rajta. Nem olyan, mint egy ezüstből készült feszület, hanem egy valóságos, meggyötört emberi test. A megfeszített Krisztus a valóságban ilyen volt. Ahogy Ézsaiás már proféciában megírta róla, nem volt neki szép alakja. Eltakartuk arcunkat előle. Az Úr őt sújtatta minnyájunk bűnéért. Hát az én hűtlenségemért szenvedett kínhalált Jézus Krisztus. Az én hűtlenségem a páromhoz, a hazámhoz. A szép elveimhez. Olyan, mint egy újabb tövis. Az ő homlokán, vagy szög a kezében? Hát végül is erről van szó. Mert hogyha halljuk ezt a felszólítást, ha jön a kísértés, a csábítás a bűnre, nézz a megfeszített Krisztusra, mert ő a bűneidért szenvedett, helyetted, miattad és érted. Ez a keresztény hit legalapvetőbb gondolata. Ebből indul el. Kereszthalál nélkül nincs feltámadás. És nekem is ott kell lenni, ahogy Pál írja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. De kezdődik egy új élet. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Jézus erősebb a csábítónál. Vele le tudom győzni a legkeményebb kísértést is, mert hűtlenségemért és minden bűnömért kínhalált szenvedett, az ő hűségéből erőt meríthetek. Igen, Grünewald festménye. Add át az életedben az első helyet Jézusnak, hogy megismerd az ő feltámadásának erejét. Ez az erő hat az élő hitű keresztény emberben. Igen, állj ellen az ördögnek, de csak úgy leszel képes erre, ha a feltámadott Krisztus ereje segít ebben. Pál apostol bíztatása,
erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. És emlékezz vissza a hármas fonálra, múlt hétfőn volt róla szó, szép jelkép. Ebből a hármas fonálból kettőt mi fonunk a társammal, de benne van egy erős fémszál. Ezt az Úr szövi bele, és emiatt, a fémszál miatt a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Én abba hagytam, van kérdés doboz most hátul, lehet abba kérdést tenni, azért megkérdezem, hogy van-e valakinek direkt kérdése most. Ha sajnálom, hogy néhányan ott hátul ülnek, majdnem folyosó az, a székek innen eltűntek, megvannak, csak oda átrakták. Nem én raktam át, csak közben nyilván olyan alkalom volt, ahol át kellett rendezni a termet, de hát helyek maradtak itt elől is. Tehát ha nincs kérdés most, lehet, de van, akkor meghallgatjuk ezt a kérdést jó hangosan. Hát én azt gondolom, hogy mindenek előtt a nem hívőknek is azt kell mondani, hogy legyenek hívőkké. Mert mondjuk ez ad alapot a későbbiekhez. Szóval ez egy kicsit olyan, mint a mondjuk a szekuláris pszichoterápia segít a tüneteket kezelni, de az élet alapvető kérdéseire nem ad megoldást. Tehát a végső megoldás az, ha én az Úrhoz menekülök. Lehet tanácsokat adni, hogy ismerd meg jobban, ismerd fel a jó tulajdonságait, próbálj a saját önzésed ellen is küzdeni, lehet ilyeneket, ilyen szép dolgokat mondani neki. Mondjuk annak is van értelme, de igazán csak annak van értelme, az ember az evangéliumot mondja. Engem néha megkértek arra, hogy tartsak előadást, főleg párkapcsolatokról, de ezt a bibliázást tessék szíves kihagyni, mondták. Erre én azt mondtam, hogy arra nekem nincs idő. Mert így is túl sok helyre megyek, úgy, hogy Isten igéjét kell mondanom. Hát amire valóban szüksége van az emberiségnek, az Jézus Krisztus. Az a megoldás, az a megváltás és új élet, amit ő kínál. Na, van-e még valakinek kérdése? Hát úgy látszik, ezután nem mer senki se kérdezni, pedig életben maradt ez a kislány is. Akkor én köszönöm a figyelmet, mához egy hétre folytatjuk, akkor lesz zene is. Jön egy énekkar, mindig szépen énekeltek, ez a Pasaréti Református Palló Imre énekkar, és lesz vers is. Úgyhogy nagy dúskálás lesz jövő hétfőn, most pedig Isten velünk viszontlátása. Köszönöm a technikai segítséget. Köszönöm.